Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vivandával című magazin műsor, és már itt van velem a mai vendégem a stúdióban, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Kenyeres Andrást, a Kenyeres Consulting alapítóját, coachot, biológust, illetve hát sportmentál trénert. Szép jó napot kívánok!
Üdvözlök mindenkit!
Én nagyon izgalmas témát gondoltam a mai adásra választani, és ezt meg is beszéltük, hogy ma az emberek viselkedéséről, kommunikációjáról fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni, szerintem ránk fér, hogy erről a témáról is egy jó bő órát átbeszélgessünk. Azért is fontos ez szerintem, mert ez egy nagyon jó esemény vagy történés volt, csak a mai napomban, és eszembe is jutott, hogy ezt mindenképpen meg fogom említeni, jöttem az autópályán, és annyira jól esett nekem, hogy így megvárták, hogy a külsőből a belsőbe be tudjak menni, és jelzett nekem a hátam mögött lévő teherautó sofőrje, hogy szívesen lelassít, menjek be elé. Én megnyomtam, hogy köszönöm, ő visszajelzett nekem, és volt egy olyan kellemes interakciónk egymással, hogy ezt így is lehet, és nem úgy, hogy ledudáljuk, és lenyomjuk, és lesietjük egymást is. Pont azon gondolkodtam, hogy sajnos a mai világban egyre kevesebb az ilyen kellemes és jó érzés, kellemes és jó interakció egymással, mert hogy sietünk, és sok a probléma, és hogy ez kivetül a környezetünkre. De hát ön ugye alapvetően biológus, azért az emberek viselkedése, vagy egymáshoz való hozzáállása ugye később jött, de hogyan látja, hogy hogyan bánunk mi egymással?
Én lehet egy kicsit másik oldalról világítanám meg ezt a kérdést, mert nem vagyok meggyőződve róla, hogy amit megélünk, tehát ahogy megéljük, az tényleg a valóság. Ugyanis mire gondolok itt, a negatív az mindig erősebb. Tehát, hogyha nem engedtek be az útnál, vagy holnap, holnap után jobban emlékszem rá, egyszerűnek vagyunk emberek. Ha tízszer beengedtek, az kevésbé tűnik fel, és ez nem csak a közlekedéssel kapcsolatban, mindennek kapcsolatban itt történik. Tehát, ha valami rosszat látunk, egyszer evolúciósan fontosabb arra emlékeznünk, mert ott veszély lehet, vagy baj lehet. És akkor, hogy visszatekintünk, nekem például meggyőződésem, hogy egy illúzióban vagyunk az a kapcsolatban, hogy milyen szörnyű a mai világ, mert először is sokszor itt találják nekünk, hiszen a hírekben inkább ezt látjuk, ez ami ki van emelve, és nem azt mondjuk, hogy mondjuk ma sem történt a Váci úton mondjuk baleset, mert ez nem hírértékű. Ha van egy baleset, az van, de rengeteg nap van a Váci úton, amikor nincs baleset, és erről nem beszélünk. Tehát lehet ezt innen is nézni, de lehet, hogy egy kicsit én pozitívabban látom a dolgokat.
Azért fontos ez szerintem, hogy beszéljünk erről, hogy mennyire tud motiváló lenni a jó visszajelzés, a jó megerősítés, egy pozitív élmény, hogy ezt tudja előre vinni az embert, és nem csak a sportolókat, hanem mindenkit. Szerintem kortól függetlenül.
Abszolút. Tehát ugye a jó visszajelzés, ha egy lépést visszamegyünk, a visszajelzés. Tehát ugye annak egyik kategóriája egy pozitív, hogy most jó, amit csinálok, ugye erről beszélünk ez esetben, az legalább olyan fontos, mint amikor azt a visszajelzést kapjuk, hogy pont nem jó. És itt nagyon fontos persze, hogy hogyan jelezzük vissza. Tehát az nagyon nem mindegy a hogyan, de ez igazából abban tud segíteni bennünket, hogy az úton vagyunk rajta, ha haladunk. Most képzeljük azt el, hogyha biciklizni tanulunk meg. Tehát az emberek éreznie kell, vagy a gyereknek, jellemzően gyerekkorban történik, hogy balra dőlök, ez már túlzott. Tehát ez nem jó. Ha közében tartom, ez jó. Tehát igazából így jövünk rá, hogy igazából merre érdemes, merre lehet jó haladni. És hogyha mondjuk nem kapunk elég jó visszajelzést arra, amikor ténylegesen jót teszünk, tehát nem a semmire megy a jó visszajelzés, amikor ténylegesen van visszajelzni, akkor nem biztos, hogy tiszta képet kapunk az a kapcsolatban, hogy miből többet érdemes ebbe az irányba menni. Ezek azért már kicsit több problémát látok például a mai világban.
Ha már az utat most megemlítettek, akkor meg kell, hogy kérdezem, hogy az ön útja hogy vezetett idáig? Hát a biológustól hogy értünk el a sportmentál trénerig?
Hát kacskaringósan nagyon, ugyakkor meg tök egyenesen. Tehát attól függ, honnan nézzük, mert hogyha megnézem, hogy létezem a mában, nagyon hasonló, mint 8 éves koromban. Tehát nagy különbség nincsen ilyen szempontból. Én egy iszonyatosan kíváncsi ember voltam mindig is, és gyerekként is így álltam hozzá, és az egyik legnagyobb extrának az életemben azt gondolom, hogy elérettem azt, hogy jó részt azzal foglalkozok, ami érdekel ma is. Tehát a társadalmi korlátok annyira nem zárnak be, hogyha valami érdekel, az én foglalkozok, olvasok, egy kutató alkat vagyok, és itt kicsit pedig a biológusság, ez egy kutatói környezet, az ember valami érdekes, engem elsősorban az élő dolgok. Azt szoktam mondani, hogy kezdtem az állatokkal, aztán váltottam az ember, de végül is az ember is valahol ugye ebbe a csoportba tartozik. Konkrétan nem volt ez terv, tehát nem volt az óvodában a sportmentáltrénere jelen, tehát nem is létezett ilyen egyetlen kifejezés.
Focilabda volt a jel?
Nem, még az sem, gomba volt. Gomba. Lehet, hogy...
Akkor a biológia
az. A biológia az benne lehet, tehát az, nem menjünk mi ebbre már milyen gomba, és hova lehet ebből tovább asszociálni. De azt hiszem, hogy a kíváncsiságon vezetett is mindig, és egyébként rengeteg véletlen szerencse, vagy éppen nem szerencse terelgette az embert egy olyan környezetbe, például a sportba, úgy alkult az életem, hogy egy lehetőséget kaptam, dolgozzak együtt annak idején, magas szinte, ugye meg volt szövetségi kapitány a vízilabda területén, és onnan aztán eléggé elmélyült a munkám, sok mindenkivel dolgoztam, egyik hozta a másikat, és igazából mindig azzal foglalkoztam, nagy részt, ami érdekel. Tehát is igazából ez vezetett. És nyilván nem mondtam volna meg 10 évvel ezelőtt, hogy itt fogok jönni, és most épp erről fog beszélni, de ez az izgalma az életnek, nem?
Csak hogy a biológia és egyébként a sportmentál trénerség azért szerintem elég távol áll egymástól olyan értelemben, hogy mi az, amit vizsgál. Maga a sportmentál trénerség szerintem nem közismert dolog ma Magyarországon. Lehet, hogy még Európában sem, vagy a világon sem. Tehát akinek van, az nagyon örül neki, aki meg nem tudja, hogy mi az annak. Mondjuk már, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozik egy sportmentál tréner? Milyen határterület ez?
A 3 szó, ami benne van, az nagyon jól jelzi. Nyilván a sport területén, tehát sportolókkal, főleg versenysportolókkal foglalkozok, mint minden sportmentál tréner. A tréner vonalnál azt emelném, hogy kicsit közel van az edzőséghez. Tehát úgy segítjük az egyént a céljai irányában, hogy elérje a céljait, hogy mint egy edző, hogy segíti. Tehát nem kell neki a spanyol viaszt feltalálnia, kitalálnia, hanem meglévő eszközökkel, technikákkal segítjük őt, és itt mentális technikákkal van szó. Tehát én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag semmilyen sporthoz nem értek. Nem ez a dolgom. Nyilván megértem is, fontos megérteni, de rengeteg sportot tanulok is egyébként közben, amikor dolgozok valakivel, de nekem nem ez a dolgom, hogy mint a szakedzőnek, nem tudom, vízilabdával, futballal, kézilabdával foglalkozik, hanem hogy fejben hogyan tud úgy hozzáállni például az adott sportjához, hogy elérje a céljait. És szerencsére azért, hát egyrészt rengeteg sportoló van Magyarországon, és azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember, aki tudná őket segíteni. Én egyike vagyok ezek közül, aki szeret ezzel foglalkozni, és érdekelt, és egyébként nincs olyan messze, mert én alapvetően, ha onnan nézzük meg, hogy biológia, én a működést, a viselkedést alapvetően biológiai oldalra közelítem meg. Ennek egy következő szintje jelent, amikor hogy szakszavakat ne használják, tehát amikor látjuk, hogy hogyan történnek a dolgok, sokkal inkább közelítünk a pszichológia területéhez, de ezek a határok, hogy biológia, kémia, pszichológia azért, hölgyek urak, ezek emberi szabályokon, ilyen nincs a világon, nincs a természetben, hogy meghúzzuk a határt. Innen közelítem a kérdést, és alapvetően viselkedéssel foglalkozunk. A viselkedés hogy lehet úgy változtatni, bizonyos viselkedéseket megszüntetni, másokat alakítani, formálni annak érdekében, hogy az XY sportoló jobb tudjon lenni, és a legjobbját tudja kihozni. És már is nem vagyunk olyan messze azért a biológiától.
Ön is említette az előbb, hogy nincsen olyan sok sportmentál tréner, én is említettem előtte. Miért vajon?
Én szerintem ez egy nagyon fiatal terület. Tehát 16. század óta beszéltünk úgy a fizikáról, mint tudományágról, ami azért elég messzire jutott a kvantumfizika területén. Na most a biológia, akár a pszichológia végképp csecsemő szinten van. Tehát nagyon új számunkra ez a terület. Egyszerűen az időben most itt haladunk. Magyarország tekintetében a lajta még mindig szerintem komoly cenzúra vízválasztó, úgyhogy már igazából nem történik semmilyen cenzúra, de valahogy a szemléletmódunk azért még nem közelített olyan szinten a nyugati szemléletmódhoz, amennyire még kell, és azt gondolom, ez egy olyan folyamat, amely most még nem így van kulturálisan, 20 év múlva meg azon fog gondolkodni, hogy nem létezik. Ez, hogy mondjak egy példát, a személyedzés vagy a fizikai edzés a sportolók mellett 30 éve még egyáltalán volt egyértelmű, hogy egy szakembernek kell segíteni, hogy az izomzat úgy alakuljon ki. Tehát azt mindent is az edző végzett. Ma azért már nem így tekintünk erre a dolgra, vagy az ilyen dietetikára, hogy nem eszem iszom mindent, ahogy találok, hanem talán van értelme, hogy odafigyeljek erre. Ez a dolog is olyan lesz, hogyha 20 év múlva valaki hallgatja, akkor csak csodálkozik, hogy ez most komoly, tehát erőiket beszélni.
De hogy egyébként ezt mondjuk nyugaton jobban csinálják nálunk? Vagy tőlünk keletre?
Hát nyilván nyugaton nagyon tág fogalom, a tőlünk nagyon keletre, az egy másik terület, tehát úgy értem, hogy tényleg messzi, tehát mondjuk a japán irányába elmegyünk, nyugatra meg hát jó részt igen. Sokkal jobban, mert rájöttek arra, hogy ha teljesítményt szeretnének elérni, akkor egyszerűen holisztikusan, vagyis mindent figyelembe kell venni, és azért mondjuk, ha Amerikát vesszük alapul, ahol azért a sport tényleg csúcsra van járatva nagyon sok területen, ez teljesen egyértelmű, hogy ezzel így vagy úgy foglalkozni kell. Van úgy, hogy az edzők maguk úgy képezik ki olyan szinten magukat, hogy ezek működnek számomra, tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni, hát vannak szakemberek, akik segítik őket.
Mi az, amit ön tud adni az önhöz fordulóknak? Mi az ön speciális meglátása vagy területe? Mert hogy ön is említette, hogy viszonylag fiatal ez a terület. Én azt gondolom, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, azok felelősséget vállalnak azért, hogy ez a terület hova fejlődik, mi az, ami belekerül. Tudom, mert fiatal, nagyon komplex maga az, hogy sportmentál trénerség. Mi az, amit ön belevitte be az egészbe, ebbe az új határterületbe?
Ez egy nagyon jó kis direkt kérdés, most szerintem leszek, és úgy fogok beszélni. Hát én azt gondolom, hogy először is a megértésemet, a figyelmemet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jelen tudok lenni egy ilyen beszélgetésnél, és én nem beszélünk sportról semmire, hanem az embert látom. És ebbe a világban sokszor úgy érzem, nem az embert, hanem kicsit ilyen gépet látnak mások. Én azt teszem észre, hogy ez már egy hatalmas lépés, amikor egyszer ez ember velem leülve úgy érzi, hogy ő egy ember, aki számít. Ez lehet, hogy kicsit patetikus, nem tudom, naiva hangzik, de én innen indulok. A másik, az én megközelítésem nagyon nem szűk, specifikus, hanem nagyon tág. Én az embert egészében nézem, és nagyon egyedinek talán, bár vannak eszközök, több száz, amit ugye a saját tréningemben is tanítok ilyen szempontból, de hogy kinek mi működik, hogyan, merre, az a gyönyörűség ebben az egészben, hogy nagyon egyediek vagyunk, és én próbálok mindenkihez egy picit másképp hozzáállni, azt szerint, ami neki működik a legjobban. Tehát ez az egyediségre odafigyelés, a meghallgatás szerintem az egyik fő vonal, és hát nyilván a ügyfeleket megkérdezni, hogy ők hogyan látják ezt, mert egész biztos, hogy mindenkinek az én se tetszik.
Mennyire kell az intuícióira hallgatnia, amikor valaki új emberként leül önne eszembe? Gondolom, hogy ez a fajta szkennelés pár pillanat alatt megtörténik.
Ez mindenkinek. A tudatosnak kell lenni, hogy ez a szkennelés nagyon sokszor totálisan hibás. Tehát, hogy valamiért, mert nem tudom, valami történt a gyerekkorom, azt szoktam velem, aki hasonlít erre az ember, aki velem szemben van, és nem tudatosan, de egyszer csak nem szimpatikus. Így állkozva, ezt szoktam mondani, és úgy is tanítom, hogy az intuícióinkat, bár vannak, mindig, mindenkinek vannak, lehetőleg késleltetni kell, és mi, hogy lehet késleltetni? Hát úgy, hogy az ember kérdez másik a kapcsolatba, amit ön is végez folyamatosan az én irányomba. Kérdezni, kérdezni, és akkor megnézzük, hogy nyilván ne legyünk naivak, meg ilyen kis a kérdéseink, ahol abba az irányba megyek, hogy eleve szeretnénk a választ azt kapni, amit eleve gondolunk. Tehát ezen sem gondolkodunk, hogy a megerősítéseket keresünk, de én számtalanszor tapasztaltam azt, hogy kapásból van egy megérzésem valaki, akkor már a nevével kapcsolatban az embert. Nem is láttam az embert, aztán jön az arc hozzá, hát ez nem is az a név. Tehát nem raktam össze, mert más volt az intuíció az archoz. Van egy megérzésem az arccal kapcsolatban, és beszélgettünk 10 percet, és rájövök, hogy ez már megint egy teljesen más érzet vele kapcsolatban. Miért? Mert tovább mentem a nevénél, tovább megjelenésénél, hanem elkezdtem vele beszélgetni. És itt már jönnek azok a dolgok, amiket nem biztos tudatosan figyelünk, szóhasználat, mennyire figyel, mennyire van szemkontaktus, és ezeket az ember nyilván nem hagyhatja figyelmen kívül, de ezeket próbál mindet együtt használni.
Mennyire vagyunk egyébként hozzászokva ahhoz, hogy figyeljenek ránk? Hát hogy meghallgassanak bennünket?
Nem. Szerintem nagyon sokan nem. Nyilván az én képem az torz, mert hiszen azért legtöbbször problémával jönnek hozzám. Tehát én azt gondolom, hogy a figyelem deficit az egy nagyon jelenlévő dolog a mai világban. Tehát, hogy nem figyelünk egymásra, rohanunk, sietünk, nem hallgatjuk meg a másik. De nem figyelünk egy könyvre se feltétlenül, tehát ahol két scroll, amíg bírjuk figyelni, kb. Egy aranyhal figyelmével vagyunk egy szintben, addig ez probléma tud lenni. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan probléma, kell mit kezdeni, belassulni egy picikét nem hinni azt, hogy mi a világot annyira meg fogjuk váltani. Tehát valahogy 100 éve is működött a világ, amikor az emberek hazamentek szundizni egyet ebéd után, és folytatták a munkájukat. Ma annyira meg vagyunk győződve, hogy meg kell ragadni minden pillanatot, és kimaxolni, kifacsarni, egyszerre 4 dolgot végezni. Ez is majd szépen le fog nyugodni.
És mennyire fogadják el egyébként a sportmentál trénerséget, vagy a trénereknek a munkáját a sportban? Az edzők, a csapatok, hol van ennek helye?
Ahhoz, hogy valamit elfogadjanak, az első szinten ismerni kell. Ezzel kilőttünk egy nagyon komoly százalékot. Tehát szerintem nagyon sokan úgy mondanak véleményt dolgokról, hogy nem tudják, hogy miről mondanak véleményt. Azután pedig a hit kérdésébe kell belemenjünk. Tehát nálam nincs most egy ilyen százalék, hogy ennyi Magyarországon meg annyi százalék. Én azt gondolom, nagyon sokan vannak, akik elfogadják, nyitottak ilyen szempontból, és nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem. El kell fogadni, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát mások a meggyőződéseink, azt szoktam mondani, hogy mentális helyzet az mindig van. Az a kérdés, hogy ez akarunk-e valamit kezdeni, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez úgy van, hogy jól, ahogy van, és majd mindenki megoldja a maga verziójában, de azért azt látni kell, és nem vagyok annyira ma született bárány, hogy lássam, hogy azért elég sokan vannak, sőt, nagy hanggal ez ellen, de hát lelkük rajta, tehát virágozik ezer virág. Tehát.
Akkor nézzük meg a másik oldalt, a pozitív oldalt. Mm. Az eredményeket, a sikereket.
Én azt gondolom, ez sosem az első. Tehát én nagyon hiszek, és most itt nem vallásra gondolok, elsősorban a hit erejében. Tehát gyönyörre lehet mindig ellenkező pozitív példákat is hozni. Nem volt sportmentál trénere, mégis mit ért el? És erre is 1000 példát lehet hozni, hiszen régebben ezek nem léteztek, ezek a dolgok, és akkor lehet a másik oldal meghozni, hogy de volt, és elért. Én nem szeretnék ilyen meccsekbe belemenni, megmondom őszintén, engem ez annyira nem izgat, nem érdekel. Dolgozok azokkal, akik nyitottak ezzel, és hát kapják meg azt a versenyelőt, mert azért ne felejtsük el, aki ezt tudatosan hozzá, szoktam mondani, egy sportmentál tréning folyamatnál nagyon, de nagyon kell ahhoz tudnia a sportmentál trénernek és a sportolónak, hogy ez ne hozzon valamilyen szintű sikert. Tehát tényleg ehhez kell érteni, hogy ebből ne legyen siker. Tehát én nem láttam arra példát, hogy az előbb azt említette, hogy most ez felelősség. Én inkább a lehetőség szót mondanám, mert kicsit a felelősség az ilyen nyomja az embert. Felelősség, igen, meghallgatja a másikat, elmondja a céljait, meg kell fogalmazni a céljait, próbálja segíteni bizonyos eszközökkel, egyik működik, másik nem. Hol lehet itt ilyen hatalmas dolgokat hibázni? Akkor hibázik szerintem sportmentált, ilyen a túlmutat, tehát a tudásán olyan dolgokban nyúl bele, amely nem sportmentált én a dolga lenne, hanem inkább mondjuk pszichiáteré vagy orvosé, mert nem érthet mindenki mindenhez, és ezt nem is kell. Ez már lehet gondol, de egyébként én nem tapasztaltam, hogy ez túl sokat előfordulna.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával, most egy kis szünet következik, de jövünk nem sokára vissza, a mai vendégem Kenyeres András sportmentált tréner.